Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve a 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom fel a Bibliából, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menve Jézus szólt nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedve kereszteljük meg ezeket a gyermekeket. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt feleljük, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről, majd egykoron ők maguk, önként tegyenek vallást a konfirmációban, a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk most vallást a mi hitünkről, ennek foglalataként mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálló alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy minden jó és tökéletes adományunknak felülről, minden ajándékot adó szent kegyelmedből száll alá. Így köszönjük meg neked ezeket a gyermekeket. Úgy tekintünk rájuk, mint akiket te adtál nekünk, és dicsőítünk érette. Megvalljuk, hogy a te segítséged nélkül nem tudunk biztosítani számukra teljes életet, bármennyire szeretnénk is. Jöjj hát, ahogy ígérted, és légy segítségül nékünk. Áld meg, amit most cselekszünk, amikor a te nevedben és a te nevedért parancsodra megkereszteljük őket. Amen. Kezdjük akkor ő vele, jó? Mi a kicsi keresztneve?
Luca.
Luca, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Mi a keresztneve?
Maja,
keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Keresztnév?
Barbara.
Barbara, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
Vivien?
Vivien, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessenek visszajönni a gyerekekkel. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a ti életeteket, hogy növekedjetek fel szüleitek örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Négy gyerekkel tessenek menni, jó? Kérem a presbitereket, segítsenek, jó? Foglaljunk helyet. Testvérek, keressük ki és énekeljük végig ülve maradva a templomunkban egészen az áldásig 25. zsoltárunkat és 25. zsoltárunk első és második verseit énekeljük. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megszólaló Isten vagy, és megszólítható Isten vagy. Ezért imádságunkkal most feléd fordulunk, és kérünk, add nekünk az életnek beszédét, szent ígédet, és segíts figyelni és befogadni is azt. Hadd lehessen szavad erőforrásul és vigaszul. Könyörgünk a gyászolókért, a vesztesekért, sírókért, akik drága szerettüket veszítették el. Hálásak vagyunk, atyánk, neked ő érte, és benne kapott jó ajándékaidért. Vigasztald a gyászolókat, könyörülő szeretetedet árazd rájuk. Kérünk, áld meg szerte a hazában most különösen is azokat, akik kérik és várják áldó szavadat. És vigyázd a pihenőket, az úton lévőket, a táborokban lévőket. Segíts most, hogy neved dicsőségére lehessen a veled töltött időnk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a könyv harmadik részéből, a harmadik rész utolsó szakaszát, ez a 14. verssel kezdődik, és a 24. verssel végződik. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak pedig ezt mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait. Fájdalommal szülsz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogácskórót teremjen te néked, és egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg len visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszesz. Nevezte pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. És csinált az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltöztette őket. És ezt mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy jót és gonoszt tudva. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az életfájáról is, hogy egyék, s örökké éljen, kiküldte őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje azt, amelyből vétetett. És kiűzte az embert, és odahelyezte az Éden kertjének keleti oldala felől a kérubokat, és a villogó pallós lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Kedves testvérek, nyilvánvalóan azoknak a kedvéért jelzem, akik nem tudtak velünk lenni, hogy ez a negyedik olyan vasárnap, három olyan vasárnap már van mögöttünk, amikor a kezdetekről szólt Isten igéje, a Biblia olvasása és hirdetése, a kezdetekről, tulajdonképpen a teremtésről, a világ alkotásáról, az ember alkotásáról, megteremtéséről, az életről, és azt követően pedig a bűn kezdetéről szólt Isten igéje közöttünk. Általánosságban igaz, hogy bármely tudományban a kezdetekig visszamenni, illetve a tudomány módszereivel kísérletet tenni arra, hogy az ember egészen pontosan megállapíthassa, hogy valami hogyan is, miként is kezdődött, az rendkívüli nehézséget jelent. Nyilván a tudománynak a maga eszközeivel a mai naptól kezdve az elért tudományos eredmények figyelembe vételével el kell kezdenie visszafelé felbontani a tudomány, a saját tudományos szövetét, hogy eljusson majd oda, ahol mindennek a kezdetét megtalálja. Azt látjuk, hogy jelen pillanatban, ha ezen az úton halad a tudomány, akkor eljut odáig, amikor már semmilyen bizonyíték nem áll a rendelkezésére a legkezdet kezdetéről. És ilyenkor nagyon helyesen meglódul a tudományos emberek fantáziája. Ötletek, elképzelések, sejtések fogalmazódnak meg, hogy eddig jutottam a tudományomban, ez még nem a kezdet. Hogy lehetne odáig eljutni? Hogy is kezdődhettek a dolgok? Kedves testvérek, ahol nincs egyértelmű és tárgyszerű tudományos bizonyíték valaminek a kezdetéről, ott megmarad a hit ugyanarról. A hit, a hipotézis hite, a feltételezés hite, hogy így lehetett, akkor lehetett, csak így lehetett, vagy úgy gondoljuk ma, hogy így lehetett az, így indult. Marad a hit. Jelen pillanatban, ha a kezdetek kutatására gondolunk, akkor hinni kell az, hogy volt egy ős anyag. Hogy ez miként, hogyan lett, azt nem tudjuk, csak volt. De hinni kell, hogy volt egy ős anyag. Aztán volt egy ős robbanása ennek az anyagnak. Aztán lett egy ős tenger. Nem tudjuk, hogy ezek miként lettek, igazán vannak zseniális elképzelések róla. Egészen fantasztikus elképzelések, elméletek, csak bizonyíték nincs. Aztán ebbe az őstengerbe volt, lett egy ős sejt. És ezzel az ős sejttel elindult az élet. Aztán ez az ős sejt mutálódott, változott, és kialakult egy sokszínű élet ebben az őstengerben. És a legvégén, bár a tudomány vallja a missing link elméletét, vagyis az utolsó kapocs hiányzik, előállt a legfejlettebb emlős lény, az ember. Amikor a kezdeteket vizsgálja a tudomány, akkor eljut egy olyan pontig, itt tartunk most, amikor azt mondja, hogy innen visszafelé egyelőre nem tudok már menni. Vannak elgondolásaim a kezdetekről. Nincsenek még bizonyítékaim. De hiszem, hogy ez így indult. Bizonyítani nem tudom. De hiszem. Kedves testvérek, számunkra ott van Isten kijelentése, a Biblia, az íge, és mi hisszük, hogy az az élő Isten kijelentése a számunkra. Hisszük. Ma elmondtuk az apostoli hitvallást, és nem azzal kezdjük, hogy én tudom, hanem azzal, hogy hiszem. És aztán minden egyes fejezetnél ezzel kezdjük, hogy hiszem. És így van ez jól. Kedves testvérek, ráadásul az a helyzet, hogy nem tudományos leírást kapunk a Bibliában a kezdetekről, hanem hitvallást Isten tetteiről. És arról, hogy amit az Isten alkotott, azt vajon miért tette? Miért tette? Miért van az, amit Isten teremtett? Benne az ember is. Kicsoda is, és miért is van? Mert a teremtés minden napján ráadásul Isten égéje azt mondja, hogy látta Isten, hogy amit teremtett, jó. De ezt elfogadni, befogadni, ehhez hit kell. Hit kell. Éppen úgy, mint minden kezdetről való magyarázat kapcsán ezt tudjuk hozzátenni, hogy ezt hinni kell, hogy így indult, hogy így kezdődött. Ezért sem harc, sem ellentét nincs a tudományok és a szentírás leírása között. Semmi. Egyszerűen azért, mert egészen más célja van mind a kettőnek. De közös bennük mégis az, hogy a kezdet kezdetét hinni kell. Hinni kell. Az egész Szentírás első mondata ezzel kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Mi valljuk hittel, hogy mindent Isten teremtett, ami lett, Isten által lett, az ő akarata, az ő hatalma és az ő ereje által. Nem tudjuk bebizonyítani. Hisszük, hogy így van. Ugyanakkor nagyon fontos megérteni, hogy mindez miért van így. Azt pontosan megmondja Isten igéje. Először azt mondja az ige, hogy az ős káoszból, a zűrzavarból Isten kozmoszt teremtett, rendet. A rendetlen összevisszaságból Isten megteremtette először a kozmoszt, és abban rendet adott. Egy rendezett világot teremtett az Isten. Ezért mondja minden nap, hogy jó. És ez a rend ott van a csillagmilliárdok fizikai törvényszerűségétől kezdve az ember legkisebb egységének működéséig. Ott van ez a rend. Ahogy hitünk szerint Isten megalkotta. És ennek a rendnek a szabályai szerint működik a világ. És működik az élet. Ebbe teremtette bele Isten az embert. Ebbe a rendbe. A kozmoszba, a káosz helyén. A kozmoszba. Azt olvassuk először, hogy férfiúvá és asszonnyá teremtette Isten őket. Ezért ragaszkodunk a bibliai család modellhez. És ahhoz, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata, mert ez a kijelentésünk van Istentől. Férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Egymásnak teremtette őket. És csak a férfit és a nőt teremtette egymásnak az Isten. Máshol nem beszél erről. Itt igen. Sőt, parancsot is adott azzal, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Feladatot is adott az embernek. Hajtsátok uralmatok alá ezt a világot, ismerjétek meg. Ez minden tudományos kutatás alapja azóta is. Hogy megismerjük ezt a világot. Hogy az életünket azáltal, hogy megismerjük ezt a világot, szebbé tehessük. Ez Isten akarata. És őrizzétek meg Isten rendjét. Fontos szó ez is, testvérek, őrizni. Mert a káosz erői Isten rendjét, a kozmoszt mindig vissza akarják húzni a káoszba, az összevisszaságba. Isten a káoszból kozmoszt teremtett, a rendetlenségből rendet. A rendetlenség erői azonban folyamatosan vissza akarják húzni Isten rendjét az összevisszaságba. Ezért van annyi beteges, buta dolog ebben a világban. Kaotikus erők tesznek meg mindent azért, hogy Isten rendjéből menjünk újra vissza a rendetlenségbe. A normálisból az abnormisba. És magyarázzuk is meg, hogy az jó. Nem csak egymással kötötte össze Isten a férfit és a nőt, de önmagával is összekötötte. Méghozzá beszélő, egymást látó és halló kapcsolatban. Ez a normális, hogy össze vagyunk kötve egymással, és össze vagyunk kötve az élő Istennel. Ez teremtette meg a harmóniát. Ezért nevezzük az Édenkertet mi itt Európában. Keresztény gyökerű hajdan volt keresztény Európában. A minden jónak, a szépnek, a vágyottnak a kifejezéseképpen. Édeni állapot. Ezt rontotta meg a bibliai híradás szerint a bűn. Ezért a Biblia arról is beszél a kezdeteknél, hogy mi is az, és hogyan működik a bűn, és milyen következményei vannak az ember életére. Kedves testvérek, azt mondtam róla, hogy a bűn az isteni rend hiánya, amit úgy érzékelünk, hogy zavar van az életben. Zavar támad a szerelmesek között, és ellenséggé lesznek. Zavar támad apa és fia között. Zavar támad ember és ember között. Zavar támad ember és a természet kapcsolatában. Sokszor nem is tudjuk, hogy mi ez. Csak azt érezzük, hogy valami baj van, valami nem stimmel. Hogy nem így gondoltam, nem így szerettem volna, nem így terveztem. De igazán nem tudom, hogy hogyan is történt, hogy az van most, ami van. A bűn az Isten rendjének a hiánya. Zavar keletkezik az életbe, a harmónia helyén. Sokféleképpen éljük ezt meg. És lehet, hogy nem is mondjuk ki, hogy bűn. Csak azt éljük át, hogy valami nincs rendjén. Nem tudom miért. Kedves testvérek, a bűn valami törés, megszakadás, megromlás, az Isten teremtési szép rendjének a megbomlása. Nagyon érdekes a bibliai híradás arról is, hogy hogyan történt ez a bűnbeesés. Mert a mechanizmus ma is működik. Pont ugyanúgy. Nagyon egyszerűen az történt, hogy kísértő csak ennyit mondott leglényegét tekintve az embernek. Nincs szükséged Istenre. Egyszerűen nincs szükséged rá. Nincs szükséged az életedhez. Megy az élet Isten nélkül is. Próbáld ki. Menni fog. Ne aggódj. Sikerülni fog. Úgy lesz minden, ahogy tervezed. Úgy lesz minden, ahogy elgondolod. Van akaratod? Van szabad döntésed? Felnőtt ember vagy, nagykorú vagy? Minden ismerettel rendelkezel. Ugyan már, miért kéne ehhez neked Isten szava és akarata? Nincs szükség rá. Olyanok lesztek, mint Isten, mondta a kísértő. Hát akkor meg mi lenne szükségetek Istenre? Nincs. Meglátod, prímán menni fog az életed. Álmaid megvalósulnak, boldog leszel, még az Édeninél is teljesebb életet fogsz élni. Hiszen ugyan ki tudná jobban, hogy mire van szükséged, testednek és lelkednek, mint te magad. Tudja valaki, hogy mire van szüksége az én testemnek? Mire van szüksége a lelkemnek nálamnál jobban? Képtelenség. Képtelenség. Nem úgy van, ahogy Isten mondja. becsap az Isten, megszegényít is, elvesz, szakíts vele. Amikor arról a tiltott fáról szakított az ember, szakított Istennel, és hitte, hogy menni fog. Isten azt mondta, hogy arról a fáról, a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Mert amelyik napon eszel, meghalsz. Ne is érintsd! Most, kedves testvérek, az a jó és gonosz tudásának fája, amit Isten tiltott az embernek, miközben mindent neki adott, csak egy dologtól tiltotta. Az nem más, mint az erkölcsi ítélet. Hogy különbséget tudjál tenni jó és gonosz között, igaz és hamis között. Azt mondta Isten, erről a fáról ne vegyél, mert ha hozzányúlsz már, akkor is meghalsz. És az ember mégis megtette. Azóta mi a jó? Az, ami nekem jó. Hogy az másnak rossz? Nem számít. Mi az igaz? Az, ami szerintem igaz. Hogy mi a valóság? Az se számít. És azóta meghalunk. Azóta öljük a házastársunkat. Azóta pusztítjuk az emberi kapcsolatainkat, mert én megmondom neked, hogy mi a jó. Én mondom meg neked, mert én vagyok a mértékegység. Ami nekem jó. Ahogy én látom, ahogy én gondolom, ahogy én akarom. Azt mondta az Isten, ne nyúj hozzá. Minden válás mögött ez a fa. Ennek az érintése és a gyümölcse evése van. Minden háború ezért tört ki, és fog a világ végéig. Ne te döntsd el, mondta az Isten. Bízd rám. Bízd rám. Mennyi poklot teremtünk magunk körül, mert gőgösen azt hisszük, hogy rendelkezem azzal a képességgel, hogy megmondjam, hogy mi a jó és mi a rossz, tévedhetetlenül, pápábbnál pápább módon. És az életeink mellett és mögött pusztulnak az emberek. Mennek tönkre házasságok és baráti kapcsolatok. Mert amelyik napon eszel róla, meghalsz, mondta az Isten. Ne is érintsd. Érintette az ember. Evett belőle az asszony, és adott a férjének, és evett ő is belőle. Ez volt az első erkölcsi döntése az embernek Istentől függetlenül. Sikerült? Én úgy látom, hogy tragikusan nem. És ezzel lezárult egy út. És egy új út kezdődött. Vége lett a rend, a béke, a harmónia, a szép élet, a bűn nélküli tisztaság életútja. Vége lett az Istennel való személyes kapcsolat útja. Vége lett. És elkezdődött egy új út, amit olvastam az igéből az Édenen kívül. A gyötrelemmel való munka. A bogáncsot és kórót termő földdel való harc. Az asszonynak a fájdalommal való szülés. És elkezdődött egy új út, amiknek a végén mi mindnyájan meghalunk. Pont úgy, ahogy Isten megmondta. Nos, amikor mindezen túl volt az ember, és Isten kihirdette az ítéletét, akkor eltiltotta még egy fától. Az Édenben ugyanis nem csak ez a kritikus fa állt, hanem volt egy másik is, így mondja a Biblia, az élet fája, amely a legtöbb nép mitológiájában ott van. Az élet fája. Isten azt mondta, hogy mert így döntöttél, hogy szavam ellenére más tettél, többé nem ehetsz az élet fájáról. Ezért űzi ki őket Isten az édenkertjéből, és lezárja az Édenbe vezető utat. Addig ehettek róla. Az élet fája az az Istenhez való felemelkedést jelentette. Az Istennel való csodálatos közösséget jelentette. A halál nélküli életet jelentette. És járhatatlanná vált a bűnbeesés óta. Nem szakíthatunk róla naponta, még akkor se, ha nyújtogatjuk a kezünket a magunk kitalálta életfákért, hogy éljünk annak gyümölcsével. Az önmegvalósítással, a felfelé emelkedni vágyással nyúlunk a bőség különböző tárgyai felé, a szabad szexualitás izgalma felé, ahogy mi gondoljuk az életet. Kedves testvérek, az Éden bezárult, és nincs út többé az élet fájához. Szörnyű lenne, így fejeződne be a kezdetek története. De nem így zárul le. Isten nagy szeretettel nem elfordult az embertől, aki elfordult tőle, hanem az Édenen kívül is adott egy életfát. Mert nem mondott le Isten senkiről, egyről sem, aki már régen lemondott Istenről. Senkiről. Ezért az idők teljességében elküldte az ő fiát, a Krisztus Jézust. Hogy amit a bűn miatt elveszítettünk, azt a halálon átmenve a fia érdeméért megkapjuk. Ez a második életfa a Gecsemáné kertjében, a Koponyák hegyén, nagypénteken állítatott fel. Abban a kertben nem volt mennyei fény, nem volt Isten jelenléte, csak sötétség és elhagyatottság. Jézus eljött visszaszerezni az életet nekünk. A saját tiszta élete odaáldozása árán. Jézus jött győzni a halál felett, ami legyőz bennünket. Jézus eljött, hogy utat nyisson a mennyei Édenbe, Isten országába, az örök üdvösségbe. Jézus eljött, hogy nehogy belehaljunk a halálba. Hanem életet kapjunk. Kedves testvérek, azzal fejezem be ezt az igehirdetést, hogy két dolog közt választhatunk. Vagy nyújtogatjuk a kezünket, a szerintünk való életfánk gyümölcsei felé, És miénk lesz az élet, ahogy gondoljuk, vagy egyszer belátjuk, hogy nem megy Isten nélkül. Hiába a 21. századi tudományunk, ismereteink, művészetünk, kultúránk, vélt nagykorúságunk nem megy nekünk, hogy megszerezzük az örök életet. Nem megy. Arról szól mindez, hogy szükségünk van Istenre. Szükségünk van Istenre. Az a nagypénteki életfa, Jézus golgotai keresztje lefelé visz először a halálba. Megkerülhetetlenül, hogy felemeljen majd az örökké való életbe. Egy dolgot nem lehet megkerülni annak, aki örök üdvösségre vágyik. Az élet fáját, a Krisztus golgotai keresztjét. Nem tudjuk megoldani többé a magunk életét egyedül. Felhangzik Isten igéje, hív segítségül engem. Ne szégyeld, ha szükséged van Istenre. Találj vissza hozzá. A kereszt alatt mindenki visszatalálhat az élet urához, mert ott áll az élet fája. Nehéz dolgot kell megtenni a visszataláláshoz a terészedről, ha akarod. Vagy marad a nyújtogatott kezed, a magad szerint elgondolt életed és üdvösséged iránt. Le kell egyszer térdelni. Lélekben oda kell egyszer térdelni Isten elé. Nem könnyű. Visszatalálsz hozzá. Visszatalálsz ott a kereszt alatt Jézus előtt, aki ezen a világon egyedül mondhatta el. Én vagyok az út Istenhez. Én vagyok az igazság, ami Isten előtt egyedül megáll. És én vagyok az élet. Ha kell neked, az én vagyok. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, mennyei édesatyánk, hogy annyi megmagyarázott, vagy alig sikerült magyarázattal terhelt igazolásunk van sokféle elrontott dolgunkról magunknak. Annyi minden megromlott már körülöttünk is, bennünk is. Annyi bűntöredék torzítja rajtunk az Isten képűségünket. Annyi mindent megterheltünk, könyörülj rajtunk. Vágyódunk az élet után, és nem akarunk meghalni, élni akarunk örökké. Átmenve a halálon, de nem tudjuk megszerezni. Köszönjük, hogy te elkészítetted. Ránk az elfogadása vár. Áldunk és magasztalunk Krisztus Jézus, hogy magadra vetted a világ bűneit, az enyémet is. Benned perelte le az Atya, nem bennem. rajtad büntette meg a bűnömet, és nem én rajtam fogja. Mert szeretsz. Köszönjük, hogy ez az út van nyitva nekünk. Az élet útja. Te vagy magad. Segíts rá találni. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene, áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Az iratterjesztésben hozzáférhetők az itt vasárnaponként elhangzó igehirdetések is. Jelentem a gyülekezetnek, hogy ma érkezik haza a 4 ifjúsági csoportunk közül a legnagyobb, szabad így mondani a legidősebbek, a nagyifi, egyhetes fűzfői táborából. Egyúttal kérem a gyülekezet tagjait, hogy imádkozzunk a holnap induló mini ifi csoportunk táborozásáért, hogy őrizze őket Isten, növelje a hitüket, Jézushoz és gyülekezetünkhöz való kötődésüket. Házasulandókat hirdetek. Havasi Zoltán református vallású testvérünk jegyzette, Nagy Zsófia Réka református vallású testvérünket. Ők mindketten gyülekezetünk, és azon belül a gyülekezeti felnőtt ifjúsági csoportunk hűséges tagjai. Házasság kötésük megáldása e hónap 19-én szombaton lesz, délután 4 órakor itt a templomunkban. Arra kértek a fiatalok, hogy ezt hirdessem ki, illetőleg a nevükben, szeretettel hívjam a gyülekezet tagjait a templomi esküvőre. Hívlak bennőtöket. Hirdetem a testvéreknek végül, hogy mi részvét mellett eltemettük 2017. július 31-én hétfőn a Pesterzsébeti temetőben Juhász Péter testvérünket, aki 70 betöltött életév után ment el közülünk. Hűséges társ, szerető édesapa és nagyapa volt, akiben mi egyháztagot, presbitert és barátot kaptunk, akik ismertük őt. Drága életéért, hitéért, álhatatosságáért, szolgálataiért és a benne kapott sokféle ajándékért dicsőítjük Istent, aki Jézusban könyörülő Istenné lett az ő számára is. Vigasztalásért, békességért és lelki erőért imádkozunk a hátramaradottak, vesztesek és gyászolók számára. Soli Deo Gloria. Egyedül Istené a dicsőség az ő életéért is. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. 465. számú dicséretünket énekeljük a himnusz éneklése előtt. annak az első és utolsó versét, 465, 1 és 4. Az első vers így kezdődik, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.